Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas rendkívüli segélyakciót indított az árvízhelyzetre reagálva. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyors segélyt szabadított fel vészhelyzeti keretéből még a hét elején. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakítottak ki, és adománygyűjtést hirdettek. A 1356-os vonal hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent, a caritas.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. Nagymaroson, majd Kismaroson ellenőrizte még délelőtt Orbán Viktor az árvízvédelmi munkálatokat, Rétvári Bencével, a térség országgyűlési képviselőjével közösen, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A Dunai árhullám már reggel Dévénynél tartott, Budapesten várhatóan szombat délután este tetőzhet a folyó, a 2013-as vízállásnál 40-50 cm-rel alacsonyabban, 846 centin. A budapesti rakpartokat valamikor a jövő hét második felében nyithatják majd újra, tájékoztatott Karácsony Gergely főpolgármester. Láng István vízügyi főigazgató elmondta, előző éjjel nyitották meg a lajtai víztározót, a vízállásban ennek szinte azonnal látható eredménye volt. Csütörtökön Mosonmagyaróvárnál tetőzik a folyó, a munkában bő 1600 katona is részt vesz, de létszámuk naponta 4000 fővel is emelhető, amennyiben erre szükség van. További kritikus helyszín például a Margit-sziget, ahol a sakkolimpiára érkezett sportolók is laknak, részben az ő számukra a belügy biztosítja a ki- és bejutást az Árpád híd felé. Az érintett metrók és hívek menetrendje változik, az utasoknak érdemes tájékozódniuk. Lengyelország árvíz sújtotta térségeibe látogat az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, Donald Tusk lengyel kormányfő hívta meg. Az Európai Bizottság megkezdi levonni a Magyarországnak szánt esedékes uniós kifizetésekből az EU bíróság által az országra kiszabott 200 millió eurós bírságot, miután a magyar kormány a határidőig nem fizette be az összeget, jelentette be a bizottság szóvivője. A bíróság által június 13-án kirót, mintegy 80 milliárd forintnak megfelelő összegű bírság befizetésének a határideje kedden járt le. Napjainkban hajtóvadászat folyik a migrációt elutasító politikusokkal és kormányokkal szemben. Ennek része a határvédelme miatt Magyarországra kirót gigabírság és a Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettese kért 6 éves börtönbüntetés is, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, Salvini felelős politikusként úgy döntött, megvédi a hazáját, és csupán érvényt akart szerezni a jogszabályoknak, amelyek értelmében minden ország maga határozhatja meg azt, hogy kiléphet a területére. És ha valakit ezért börtönbe akarnak küldeni, akkor tényleg az ember már nem tudja, hogy a józanész elvesztésének milyen minősített szintje van Európában, fogalmazott Szijjártó Péter. Az Európai Uniós bővítéspolitikával kapcsolatos brüsszeli képmutatás beilleszkedik az Európai Bizottság elnökének azon döntése, amelynek értelmében Várhelyi Olivér nem folytathatja munkáját a területért felelős biztosként, közölte a tárcvezető. Szijjártó Péter emlékeztetett, a Nyugat-Balkán államai átlagosan 14,5 éve várakoznak az EU tagságra, ami jól mutatja, hogy a közösségben a többség a bővítés ellen van. Szinte egy időben több ezer személyhívó készülék robbant fel Libanonban. A rendkívüli előkészítést igénylő akció célpontjai a Hezbollah síta terrorszervezet vezetői és aktivistái voltak, az akciót az izraeli titkosszolgálat hajtatta végre. A legutóbbi adatok szerint mintegy 4000 sebesültje volt a támadásnak, köztük 800 súlyos, valamint legalább 12-en életüket vesztették. Az áldozatok között van Irán beiruti nagykövete is, aki az arcát érő robbanás következtében elveszítette a látását. A sérülések jellegéből szakértők arra következtettek, hogy a készülékekben néhány gram katonai célú speciális robbanóanyagot helyezhettek el, amelyet a készülék akkumulátorának hirtelen túlhevítésével hoztak működésbe. Ez utóbbi műveletet valószínűleg egy hacker akció eredményeként sikerült végrehajtani egyszerre az összes eszközön. Közben az AP hírügynökség arról számolt be, a Libanonban és Szíriában felrobbantott személyhívókat egy budapesti cég gyártotta. Magyarország vonatkozásában nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot az úgynevezett csipogó ügy, reagált a miniszterelnöki kabinetirod államtitkára. Kovács Zoltán azt írta, a magyar hatóságok meggyőződtek arról, hogy az érintett cég egy kereskedő közvetítő vállalat, nincs magyarországi gyártó és telephelye. Később legalább egy ember meghalt és több mint 100 megsebesült egy újabb robbanás sorozatban Libanonban, ezúttal walkie-talkie-k, kis beszélő rádiók robbantak fel. Végül az időjárásról. Északon északkeleten több lehet a felhő, majd a folytatásban másutt a napsütés lesz túlsúlyban. Csapadékra nem kell számítani, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nem mondta senki, szemedben a világ, szeretnék lenni. Hogyan kell élni? Ezt nem mondta senki. Tövisek közt hogyan kell rózsát keresni? Nekem ezt nem mondta senki.
Magazinműsor nőknek.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mai műsorunkban összeállítást hallanak Novák Blanka, Eszter Nők a Bibliában című írásának könyvbemutatójáról.
A Teremtés könyve első fejezet, 27. verse azt mondja, hogy Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Mi nők sokszor elgondolkodunk azon, hogy hogyan éljük meg a női mi voltunkat. Jó feleségek szeretnénk lenni. Jó anyák szeretnénk lenni a gyerekeinknek, jó gyerekeik szeretnénk lenni a szüleinknek, és helyt szeretnénk állni a munkánkban. Biztos minden nőnek van valami vágya, hogy valamilyen karriert építsen, vagy csak a gondviselő terelgeti őt, és épít anélkül, hogy ő nagyon tervezné. Tehát a gondviselőnek valami szándéka van velünk. Jó magam, amikor elgondolkodtam azon, hogy minden helyzetben szeretnék jól helytállni, akkor megvettem egy csomó könyvet, amelyeket segítségül hívtam. Például a gyereknevelésbe segítségül hívtam azokat a könyveket, Ross Campbellnek a könyveit, hogy életre szóló ajándék, vagy gyermekekre hangolva, vagy olvastam a Hitvalló Szent Maximus sorait a szeretetről, vagy olvastam könyveket arról, hogy feleség kézikönyve, és még mondhatnák többet is, biztos a jelenlévők is hasonló helyzetben voltak, és aztán egyszer csak elkezdtem forgatni a Bibliát, és rájöttem, hogy számtalan üzenet van nekünk nőknek a Bibliában. Azért egyet hagy emeljek ki, ami azóta a kedvenc idézetemmé vált. Ez Péter első levelének 3. fejezete, ami így szól: asszonyok, ti fogadjátok el férjetek fennhatóságát, és engedelmeskedjetek nekik. Így még azokat a férjeket is megnyerhetitek Isten számára, akik Isten beszédének nem akarnak engedelmeskedni. Nem kell semmit sem mondanatok, az fogja őt meggyőzni, a férjeteket, ha látják, milyen tiszta és istenfélő életet éltek. Ne a frizurátokkal, arany ékszerekkel vagy drága ruhákkal akarjatok külsőleg tetszeni, szépnek látszani. A szépségetek belülről, a szívetekből sugározzon, kedves és nyugodt szellemetekből. Mert ez a szépség örökké való, és ez az, amit Isten igazán értékel. Ezt tette szépé a régi idők szent asszonyait. Azt tanultam tehát meg a Biblia forgatása közben, hogy figyeljünk a Teremtőre. Az ő szándéka szerint cselekedjünk minden élethelyzetben. Legyünk akár egy családban élő feleség, vagy egyedül álló nő, mindegy, hogy hol vagyunk, otthon vagy a munkában. És Novák Blanka könyve, és azért jöttünk most össze, hogy ő bemutassa nekünk azt a csodálatos könyvet, amit fiatal hölgyként, 22 éves hölgyként nagy bölcsességgel megírt. Ez a könyv útmutatást ad minden hölgynek. Sokunknak meg kellett élni évtizedeket ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy a legfőbb útmutató számunkra a Biblia. Novák Blanka 22 évesen már rájött erre, de nem csak, hogy rájött erre, hanem értőn és nagy bölcsességgel forgatja, használja, és mi több üzenetet is közvetít számunkra. De nem is akármilyen üzenetet, hanem azon túlmenően, hogy bibliai idézetekkel elmélyülést segít nekünk megvalósítani, még inspirál is bennünket arra, hogy figyeljünk magunkra, inspirál arra, hogy figyeljünk másokra, inspirál arra, hogy beteljesítsük a sorsunkat nőként, legyünk a munkában vagy otthon, feleségként vagy anyaként, de álljunk helyt. Kedves Blanka, szívből gratulálok neked ehhez a csodálatos könyvhöz, és nagyon örülök, hogy ebben a pillanatban itt lehetünk, és te magad mutatod ezt be igazgatóasszonynak a segítségével. Nagyon kíváncsiak vagyunk minden részletre, minden gondolatra, arra, amiből most feltár számunkra a könyvön túl. Szívből gratulálok neked.
Köszönjük szépen rektorasszonynak a gondolatait, és mielőtt elkezdődne a könyv bemutatása és a beszélgetés, mindenki engedjen meg egyetlen egy gondolatot, amikor én is megkaptam ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek, és Blanka könyv bemutatójához valamilyen formában hozzájáruljak, akkor eszembe jutott, hogy, hogy egy ilyen fiatal ifjú hölgy, aki mennyire sikeres egyébként a tudományok terén, a biológiában, hozzányúl egy olyan témához, egy olyan szentíráshoz, ami egyáltalán nem divatos ma a fiatalok körében, sajnos. És ő vállalta azt, hogy mindenfajta trenddel, divattal szembe megy, és hűen fog egy olyan könyvet írni, egy olyan könyvről, ami azt gondolom, hogy mindenkinek a legjobb útmutató az életben. Úgyhogy köszönjük szépen a te korosztályod nevében is, az én korosztályom nevében is, és ahogyan mondtam neki, kicsit átformálva a régi magyar közmondást, egy fecske is csinál nyarat. Most pedig következik a könyv bemutatóra Novák Blanka íróként, illetve Légrádi Nékvázi Tímea, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának igazgatóasszonya.
Ez nagyon kitüntető szerep, mert én kicsi kora óta ismerem Blankát, Blanka gyakorlóiskolás volt, és ráadásul édesanyját, édesapját szintén gyerekkorom óta ismerem, úgyhogy nagyon közel áll hozzám Blanka. Én nagyon jól tudom azt, hogy ez egy igazán rendkívüli alkalom. Blanka gyakorlóiskolásként is már kiváló diák volt. Miután nyomon követtem a pályafutását, ugye azt megtudtam, hogy 7 éve végzel már kutatási tevékenységet a mikrobiológia és növényi kémia területén. Ugyanakkor munkásságát Blankának már díjazták a hazai ifjúsági tudományos és innovációs versenyen, illetve több nemzetközi megmérettetésen. Majd Magyarországot képviselted a Nobel-díjátadón a világ 25 fiatal kutatójának egyikeként. A Magyar Innovációs Szövetség kommunikációs felelőse vagy, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának kommunikációs vezetője, és még sorolhatnám azt a rengeteg tevékenységet, amit Blanka a mindennapjaiban végez. Fiatal kutatóként már ismerünk téged, és ahogy ugye rektorasszony is mondta, most írónőként köszöntünk itt. Számomra ez nagyon nagy öröm, és nagyon kíváncsi vagyok, hiszen megkaptam tőled már korábban ezt a könyvet, és miután elolvastam, bennem is nagyon sok mindent elindított, és nagyon sok minden elgondolkodtatásra késztetett. Mi motivált akkor, amikor megírtad ezt a könyvet? Mi volt a kiváltó gondolat, hogy Biblia jó témával foglalkoz, fiatal kutató létedre?
Először is szeretettel üdvözlök mindenkit, és hálás vagyok rektorasszony bölcs, alázatra intő és inspiráló szavainak, illetve azért is hálás vagyok, hogy ilyen tematikához illő, gyönyörű mesteri helyszínen lehetünk. Köszönöm szépen igazgatóasszonynak a köszöntő beszédét, nagyon megérint a támogatása, és hogy a kérdésre válaszoljak, a hit és a tudomány tulajdonképpen nem egymást kizáró, hanem inkább kiegészítő fogalmak. Eszter könyve azért is különleges a Bibliában, mert képzeljék el, hogy nem hangzik el a szövegben Istennek, Jakvének a neve, hanem inkább a történet alakulásában Isten, mint egy nagy rendező, a színfalak mögött tevékenykedik. És én is, hogyha a mikroszkópommal vizsgálok egy növényi metszetet, vagy például gondolunk a hópelyheknek a geometriai szerkezetére, amire van egy külön osztályozás, azokban a matematikai pontossággal, intelligensen megtervezett rendszerekben is kiábrázolódik Isten új lenyomata. És engem is, mint sok más kutatót a történelem során, a természetnek a vizsgálata közelebb visz Istenhez. De minden könyvnek van egy genezis története, és ennél a könyvnél is azonosítani lehet kritikus pontokat, amelyek meghatározóak voltak a kibontásában. Az egyik ilyen mértföldkő, hogy 9 éves voltam, amikor személyes döntés alapján úgy gondoltam, hogy Jézus Krisztus megváltómnak fogadom. Ugyanakkor még gyermeki hittel, de ráeszméltem arra, hogy a bűn, amit sokszor asszociálunk, ugye lopással, házasságtöréssel, az nem egy távoli fogalom, hanem a paradicsomban bekövetkezett történetnek a keserű hozománya, és engedjék meg, hogy megint egy kis tudományos hasonlattal éljek, minden ember szívében kódolva van. Azonban ennek a kódnak az átírására egyedül Krisztus kegyelme képes. Aztán a felvilágosodásomhoz hozzátett a meleg családi otthon és a szeretteim által képviselt értékek is, amik szinte iránytűként szolgáltak a viharos időszakokban is. És azt is mondhatom, hogy az evangélium megélése és a mindennapokban történő bemutatása női hozomány is a családban, és így illeszkedik a Nők a Bibliában című témához is, hiszen először keresztmamám, majd nagymamám, aztán pedig édesanyám vált hívővé. És utána következett a tinédzserkor, ami tudjuk, hogy mindenki számára egy turbulens időszakot képvisel, és a mai modern időkben könnyen letérülhet a keskeny útról a még szilárdabb morális alapokkal rendelkező egyén is. Csak meg kell nézni néhány reklámfilmet, manipulatív gyermekmeséket, és az én meglepetésemre akár még a Disney filmekben is felfedezhetünk kétértelmű és szexuális indítatású motivációkat. De mégis megfogalmazódott a szívemben az, hogy szeretnék a nőknek bátorítást adni. És a könyv ikletését, vagy a könyv megírását a 2017 és 18 között működő Abigail, a Nő igazi értéke című blogon tapasztalt áldás iklete, amit édesanyámmal ketten írtunk. Abigail azért volt a névadó, mert ő volt a Bibliában az a női alak, aki Dávid királyt, a híres izraelita királyt megakadályozta a vérontásban. És az ő példája ma is inspirálhat minket, hogy mi is nőként a békesség nagykövetei lehetünk. A blogon széles tematikájú spektrumú posztokat olvashattak a nők, feliratkozásra kiküldött igetanulmányokból inspirálódhattak, több tematikában legyen a szingliség, identitás, keresés, testképzavar, irítség, ami éppen érintette őket, és számomra ez az időszak egy felkészítő periódust jelentett, hiszen nem csak az írásom javulhatott, hanem megismerkedtem jobban azokkal a kérdésekkel, amik a nőket, a női lelket foglalkoztatják.
He brought me into his love for me. Oh, his love.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Novák Blankát hallják, aki bemutatja Eszter, Nők a Bibliában című könyvét.
Miért éppen Esztert választottad a biblikus női alakok közül? Miért különleges az ő személye számodra?
Ezt egy fogalomcsokorral tudnám leírni, mégpedig a következőkkel. Morális állóképesség, alázatos bátorság és kiteljesedett szépség. De hát mit is értek ezen kulcsfogalmak alatt? Az első a morális állóképesség. Azt tudni kell, hogy Eszter árvalányból vált Perzsia uralkodó nőjévé, hiszen Ahasvéros király, vagy közismertebb nevén Szerxész, uralkodó női rangot adományozott a számára. A történet középpontja pedig Szúsza, a perzsa központ, ami híres volt pompájáról, gazdagságáról, de valljuk be, elferdült értékeiről is. Felfedezhető volt túlzott egoizmus, paráznaság, alkoholizmus, sőt, azt meg kell említeni, hogy az uralkodó nemébb bölcs módon sokszor illuminált állapotban hozta meg a döntéseit, amelyek visszavonhatatlanak voltak, hogyha a perzsamét törvényekre gondolunk. És egy ilyen világban Eszter nem igazította az értékeit ehhez a környezethez. Ő nem kalibrálta újra a meggyőződéseit, hogy másokat megnyerjem. És egy gyakorlati példát hozva, én is nagyon sokszor látom barátnőknél, vagy hogyha párkapcsolatokra gondolunk, hogy úgy mennek bele, hogy ők meg fogják változtatni a férfit, és majd arra az ideálra formálják, amik számukra kedves. Csak ezzel az a probléma, hogy továbbá nem partnerként funkcionálnak abban a kapcsolatban, hanem inkább lelki segélyszolgálat, terapeuta, vagy éppen pótanya. És ezzel ugye elvesztődik az igazi eszenciája. De Eszter lámpásként világított abban a perzsa világban, és ezáltal vált ő megnyerővé és vonzóvá a környezete számára. A második pedig az alázatos bátorság. Itt meg is lepődhetnénk, hiszen ez egy elsőre paradox fogalomként hathat. Hogyan lehet valaki alázatosan bátor? Nos, a történetnek a kulminációja, a tetőpontja az, hogy Eszter sokáig titkolta a származását az uralkodó előtt. Amikor a népe veszedelembe került, nagybátyjának a tanácsára hallgatva, ő vállalta azt a küldetést, hogy az uralkodó előtt az életét kockáztatja a népe megmentéséért. Így vált ő a bátorság példaképévé, de azért volt alázatos, mert imádságban készült föl, mi is sokszor alábecsüljük az ima erejét, hallgatott a jó tanácsra, illetve ügyelt a megfelelő időzítésre, amikor mi már ledöngettük volna a kapukat, és minden követ megmozgattunk volna. De bátorság viszont azért kellett hozzá, mert Szerxészről ismert volt Hérodotosz írása alapján, hogy amikor például egy gazdag kereskedő nagy anyagi összeggel támogatta a hadjárat, azt kérte tőle, hogy 5 fia közül egy ne vonulja a háborúba. Szerxész erre mit csinált? Ő ketté vágta a fiú testét, visszaküldte az édesapjához, és azt mondta, tessék, most már a tiéd. Tehát egy ilyen uralkodóról van szó. És Eszter ebben a világban vált ugye alázatosan bátorra, és érdekes volt, hogy ő, ugye, hogyha a mai modern időkre gondolunk, nem vetem el a pszichológiának az újdonságait, de a túlzott individualizmus korszakában élünk. Csak akkor kezdődik el az a nagybetűs élet, amikor az én zónánkon kívülre is lépünk, és elkezdünk egy nagyobb célért, egy magasabb, nemesebb tevékenységért munkálkodni. Érdekes, hogy még a Stockholmi Egyetemen is van egy tanulmány, aminek a neve, hogy kifizetődő önzetlenség, mert azt fedezték föl, hogy az altruizmust mutató embereknél jóval magasabb a jövedelem, és több gyermekük is van. Ez úgymond biznisz 1.0 új köntösben. És a harmadik pedig a kiteljesedett szépség, amivel zárnám. Eszterről tudjuk, hogy mindenkinek tetszett, aki csak látta őt. Hogyha mi a reggeli szépségápolási rutinunkra gondolunk, akkor hát használunk 4-5 terméket, és jó esetben elkészülünk 15 perc alatt. Ezzel ellentétben Eszter rutinja 6 hónapig tartott, különböző egzotikus olajok tengerében, valószínűleg a mai férfiak többsége ezt már nem várnák ki. És érdekes azt meglátni, hogy ő nem csak a sugárzó bőre, a fényes haj koronája miatt volt megnyerő, hanem az elrejtett ember, a belső lélek szépsége miatt. A gyakorlóban jelenleg mentorálást végzek a Nemzeti Tehetségközpont keretein belül, és beszélgetek fiatalokkal, segítek a szakmai útra való felkészülésben, de csupán az élet kérdéseiről, és hát ami érdekli a tehetséges fiatalokat. És amikor vonulok a folyosón, vagy sétálok, látom azt, hogy a diákok, a fiúk is, de hát főleg a lányok nagyon ügyelnek, rászánják az időt arra, hogy megmutassák a szépségüket, az egyéniségüket, azonban a lélek ápolására vonatkozó tanácsok nem olyan divatosak, és sokszor ugye a csábításnál, vagy a vonzerőnél is elfelejtjük azt, hogy nem az az alapja, hogy éppen mennyit mutatunk meg magunkból, hanem mennyit hagyunk sejtetni. De ezt éppen a télvíz idején hordott haspóló nem igazolja. És ezeket a szavakat pedig Shakespeare-nek a gondolataival zárnám, aki azt írta, hogy a természetben nincs rút, csak a jellem, de bármilyen szép rút, aki galád. Az erény szép, még a szépség, ha olcsó, jellem köntöse, csak festett koporsó.
Melyek azok a fontos motívumok, amik végigvonulnak a történeten?
Több egyetemes motívum felfedezhető Eszter könyvében, amik kontrasztosan épülnek föl, és szinte ellentét párokként is fel tudnám ezeket sorolni. Az egyik, amiről már beszéltünk, az Eszter morális állóképessége, amely ellentétben áll Perzsia paráznaságával. Ezt egyébként felfedezhetjük mondjuk a Kuvadizban is, hogyha valaki olvasta Herik Sienkiewicz regényét, ahol a katakombákban élő keresztényeknek a hite szemben állt Néró tivornyáival. A második pedig Mordokáj és Hámán között alakul ki. Hámán a rossz fiunk, aki ki akarta ediktumával írtani a zsidó népet a föld színéről, egy nagyon hataloméhes és gyilkossági szándékkal teli ember volt, akit Isten végül letaszított, míg Mordokáj bölcs, szelíd életével megnyerte az uralkodót is, és Isten végül felemelte. Említésre került a Nobel-díját adó a köszöntő beszédben, és a fantasztikus élmény során én is megtapasztaltam azt, hogy a Nobel-díjas tudósoknál van egy közös tulajdonság, mégpedig a szelídség. Hiszen ismerik a saját határaikat és a kozmosz végtelenségét. Széchenyi is azt mondta, hogy még sokat kell tanulnom ahhoz, hogy felismerhessem, milyen keveset is tudok. És több példát említhetnék itt, még az első és a második törvényt, amit kiemelnék, hiszen az első törvény a zsidó kiirtására adatott, a második viszont a felszabadításukra. És így az első törvény, ugye a bűn, annak a zsoldja a halál, és ez nem csak ugye a fizikait jelenti, hanem a lelkit, amely a teljes szeparáltság Istentől, de a második pedig kegyelem Krisztusban, ami hasonlóképp nullifikálhatja az elsőt és felszabadíthatja az embereket.
A jelen modern időkben nagyon sok ellenséges üzenet ér minket a nőiességünkkel kapcsolatban. Hogyan lehetünk szerinted az ige tükrében autentikusan nők?
Valóban rengeteg polarizáló üzenet ér minket a nőiségünkkel kapcsolatban, és hát olyan időket élünk meg, amikor csupán a nő fogalmának definiálása rengeteg viszályt szít. A szociális média abban különleges, hogy mindig kész megoldásokat kínál, kész ételeket, kész retusált fotókat, és úgy is mondhatnám, hogy ezek mélyfagyasztott megoldások. Mert úgy gondoljuk, hogy ha elolvasunk egy olyan cikket, hogy 5 tipp, hogy jó nő legyél, akkor már rögtön azokká is válunk, azonban kevesen vállalják azt az utat, ahogy megjárják, míg autentikusan nőké válhatnak. A nő és a férfi közti különbség az anatómiai különbségeken túlmutat, hiszen nem egymás ellenfelei, ellenségei, ellentétei vagyunk, hanem komplementerei. Ezt megtapasztalhattam akkor, amikor több éven át társas táncoltam, és rájöttem arra, hogy akkor alakul ki igazán harmónia egység a két partner között, amikor nem vetélkednek egymással, hanem összhangot alkotnak, és mi is így alkothatunk egy gyönyörű táncot az életben. És még az elején frusztrált is voltam, hogy hát mondom, milyen gyenge ez a partnerem 11 évesen, aztán rájöttem, hogy nekem kellett először változni és picit megerősödni ahhoz, hogy ez sikerülhessen. Tehát visszatérve, ugye minden kislány szívében, vagy nagyon sokaknál megfogalmazódik az a gondolat, hogy várják, hogy eljöjjön érte a daliás herceg, aki kiszabadítja őket a fogságból, és egy új kalandra invitálja őket. És ez nem csak filmekben jelenik meg, hanem ezek a toposzok picit más formában, de a Bibliában is fellelhetőek. Hiszen az egész megtáltás történet Isten küzdelme az ember lelkiért, aki kiszabadít a bűn fogságából, érdemesnek tart minket, a lelkünket fel akarja szabadítani, és egy minőségileg más életre invitál. Az Ézsaiásban is azt olvassuk, hogy drága vagy a szememben, becses vagy, és szeretlek. És ez a nagy szeretet pedig Krisztus megváltásában mutatkozik meg leghűbben. És érdekes még azt kiemelni, hogyha nézzük a művészeti alkotásokat, és látjuk a különböző férfi ábrázolásokat, azokat mindig valami mozgás, dinamizmus, akcióorientáltság jellemzi, de még mondjuk gondolunk a Willendorfi Vénuszra, Tiziano, vagy a Klein modernkori Vénuszára, akkor az mindig valami nyugalmat áraszt magából. És sokszor megfogalmazódik az a gondolat is, hogy a nő akkor a legszebb, amikor megpihen. Most ez nem lustaság vagy tétlenség, hanem a nagybetűs nő a belső központjával összhangban van. Amikor már nem csak a saját erőforrásaiban bízik, hogy másokat vagy Istent megnyerjen, hanem elfogadja Isten radikális szeretetét, és ezt tudja tükrözni mások iránt is, és akkor ez nem küszködés, hanem már kegyelem.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak a Biblia női alakjairól és Novák Blanka könyvbemutatójáról. A műsor szerkesztője Domán Vivien nevében is búcsúzik a bemondó, Harcos Krisztina.
Eddig hol voltál? Gyere, indulj el velem. Amikor ültünk a parton, már tudtam, hogy elfog majd a remegés. Ölelt a csend, csak a lelkemben dúlt háborgó hullámverés. Fodrokat hűzött a szellő, a nádban a vágyaim csalva elő. Tűnődve vártam, hogy valamit lépsz, de te nem voltál túl vakmerő. Vadludak szálltak a tóra, és hirtelen megfájdult a fejem. Gyerekek jöttek a móló felől, s én azt mondtam, jól van, legyen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Mindig azt mondom, hogy egy titok, egy misztérium az, ahogyan a Jóisten megszólít egy fiatalembert, és elhívja őt papi, szerzetesi, de akár azt mondhatom, hogy a családi élet hivatására is. Mai műsorunkban papi hivatásról fogunk beszélgetni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádiunk stúdiójában Kubik Zsolt atyát, akit néhány héttel ezelőtt szentelt az Egri Főegyház megye szolgálatára dr. Ternyák Csaba érsek atya. Szervusról, dicsertessék a Jézus Krisztus, Isten hozott nálunk.
Mindörökké amen, köszönöm szépen a meghívást.
Ugye túl vagyunk már a szentelésen, de én mégis azt mondom, hogy úgy tekintsünk vissza sok-sok-sok mindenre, ami így az elmúlt 24 évben, jól mondom? 24
igen,
évben van, történt a te életedben. Ondét indítanám ezt a beszélgetést, hogy vannak a te életedben példaképek?
Igen, vannak példaképek. Nyilván így elkülönítem ezt úgy a hivatásom szempontjából is, meg úgy általában a világi életben, mert nyilván úgy gyerekként megvoltak a saját magam példaképei, Nagyon szeretem a focit is, és nyilván nekem is voltak futballista példaképeim, de ugye a hivatásom szempontjából is voltak példaképek azért, és ezért nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy valóban tudtam tekinteni valakire. Nyilván az Istenre elsősorban, de úgy itt a földi életben is úgy kézzelfoghatóan, személyeken keresztül is úgy meg tudtam tapasztalni az ő szeretetét, meg a jóságát. Hát az, hogy vezetve vagyok.
Nem feltétlenül kérek tőled neveket, de hogy milyen példát láttál tőlük? Mi az, ami úgy megérintett, meg esetleg meg is határozza a te életed, a működésed?
Talán leginkább az a példa, ahogy az emberekkel foglalkoztak. Mert már van olyan személy, aki már nem él, és ahogy foglalkozott az emberekkel, ahogy megszólította őket, ahogy szervezte a közösséget, ahogy minket, nem csak időseket, a középkorosztályt, hanem minket, fiatalokat is, gyerekeket, ahogy számunkra talán mondhatom azt, hogy ilyen természetes közeggé vált a plébánia. Nem egy idegen dologként, na most hát ez a plébánia papnak a lakása, ide nem szabad bármikor bejönni. Akkoriban számomra, meg bennem is kialakult egy kép, hogy ide bármikor eljöhetek. Bármikor elmondhatom az én bizonyos bajaimat, vagy akár az örömömet is. Nem kell mindig csak negatívumról beszélni, hogy az emberekkel jó megosztani az örömöket is, és erre volt lehetőség. És akkor elindult bennem az, hogy most talán számomra így ez az út, amit a jó Isten rendelt. Nyilván akkor nem így fogalmaztam meg, hanem akkor még szimpatikus volt. Juhász János atya volt az, aki számomra egy ilyen példakép volt. Az egyházmengye papsága úgy hívt őt, hogy Boxi atya, mert ő cigány származású volt, ugyanúgy, mint én is cigány származású vagyok, az családom is az teljes mértékben, és úgy számomra ez nagyon imponált, hogyha ő cigány emberként ott áll az oltárnál, bemutatja a személyiségét is, mint ahogy említettem, hogy ilyen jó személyiségi attitűdökkel Istenhez vezeti az embereket, hát akkor nekem is lehet esélyem. Én is ezt az utat járhatom. De ez az első lépés nyilván nem volt egyszerű. Akkor visszagondolva, én úgy éltem meg, hogy ez nekem teljesen természetes dolog, de így visszagondolva már, hogy azért egy jó pár évet élt, annak ellenére tényleg, hogy 24 éves vagyok már, mert egy jó pár év, akár a szemináriumi évek is mögöttem vannak. Bátor dolog az, hogyha valaki megmeri tenni az első lépés, főleg egy ilyen környezetben, meg egy ilyen közegben.
Mondtad azt, hogy cigány származású vagy. Én még mikor a szemináriumban voltatok szentelés előtt, így néhány alkalommal találkoztam veletek évfolyamtársaiddal együtt, téged azért elég erőteljesen ugrattak emiatt. Téged ez hogy érintett?
Igen, nyilván úgy megbeszéltük egymás közt, hogy ők nem bántásként szánják el, nem, hogy tényleg poénkodásként. Elsőben volt egy olyan pillanat, amikor volt egy olyan szemináriumi társam, aki ugyanúgy roma származású volt, mint én. Ő Debrecen nyíregyházi egyházmegyés, és úgy nyilván mi poénkodtunk egymással így ezzel, és akkor úgy szólítottuk meg egymást, hogy testvér, így úgy amúgy. És az évfolyam társaim furcsán tekintették ezt a szituációt, és ők is akartak volna poénkodni, de nagyon nem mertek. És egyszer összehívtak, úgy nyilván nem tudtam erről semmit, csak azt láttam, hogy ott a hálóban mindannyian ott ülnek körbe, és akkor nekem ott volt egy külön szék, amin hogy helyet kellett, hogy foglaljak, és úgy meglepődtem nyilván, hogy jó, úristen, mi történt? Itt. Mi lesz velem? És akkor úgy ezt hozták elő, hogy ők szeretnének poénkodni, de nem mernek, és akkor lehetséges-e. És akkor mondtam nekik, hát persze, hogy ne, hát ez természetes dolog. Nyilván volt olyan pillanat, amikor azt mondtam, hogy most állj ebből elég, mert tényleg ez egy ilyen szélsőséges dolog alakult, de úgy mindig érzem azt, és ezt mindig tudatosítom magamban, és hálát adok a jó Istennek, hogy ők mindig szeretnek. És hogyha nem lett volna ez az évfolyam ilyen létszámban is, meg ilyen összetételben, amilyenben most vagyunk, akár ilyen külön személyiségek is vagyunk, de hogy mindig ott voltunk egymásnak, és mindig segítettünk egymásnak. És azért ezt nem tudja elvenni semmilyen negatív élmény, semmilyen más tapasztalat, mert ezek megmaradnak. És bízom abban, hogy itt a papságban is azért úgy megmarad ez az évfolyamos kötelék.
Ha jól emlékszem, akkor Hídvégardóból származol.
Így van.
Mi az, ami megosztható a családodról, a gyerekkorodról?
Nekem nagyon boldog gyermekkorom volt, ez bátran kimerem jelenteni. Családom is abszolút egy dolgos, becsületes családként ismerem mind a mai napig az én családomat, és talán fontos szerepet játszik a vallásosság is. Tehát nagyszülők, akik ezt a vallásosságot vitték a családban, úgy nyilván a szüleim is, meg én is örököltük, aztán én a magam nevében mondhatom, aztán ez én személyessé vált ez a vallásosság, úgyhogy tényleg azt mondhatom, hogy egy nagyon jó közegben nőttem föl családi berkeken belül, és megvolt számomra ilyen formában is a példa. Meg tudtam mit átvenni tőlük, hogy én is hogyan álljak hozzá az emberekhez, mert én is csak azt tudom adni, amit kapok.
Ha én azt hallom, hogy cigány származású valaki, meg hívő, akkor bennem nagyon-nagyon-nagyon erőteljesen megjelenik az, hogy tényleg a hitnek, a jóistennek olyan szerepe, olyan súlya van egy cigány származású hívő embernek az életében, amit lehet, hogy többségi magyar társadalomban hívő emberről nem tudok elmondani. Viszont ami még itt megjelenik ezzel párhuzamosan mellettem, az a saját hagyományoknak a liturgiába való beemelése. Számodra ez mennyire volt nehéz most itt a szeminárium időszaka alatt, hogy jössz egy olyan közegből, ahol ennek óriási terepe, kerete lehetséges, egy viszonylag lecsupaszított, meg leszűkített keretek közé?
Igen, ez érdekes szempont. Annyiban talán úgy a háttérben bennem van, hogy a mi környékünk, ahonnan én származom, ez ugye Észak-Borsod, és annak tényleg a legészakibb határa, Magyarország legészakibb faluja és az a környéke, ott annyira már nem erős ez a cigány hagyomány, a cigány kultúra. Még a dédnagyszüleim, arra szintisztán emlékszem, maga korosztálya kint ültek a lócán, beszélgettek, ahogy ma szokták mondani, ez az akkori Facebook, és ott nem csak magyarul beszéltek, hanem cigányul is. Ő például tudott. Lehet, hogy nem olyan szinten, mint az ősei, de ő tudott. De már a generációk növekedésével már ez kihalt. Talán nem is tudok most a faluban mondani valakit, aki tudna cigányul. És nyilván ugye a nyelvnek a használatának a hiánya, meg tényleg más egyéb ilyen kulturális dolgok, ezek kiveszőben vannak. És nem csak a mi környékünkön, ez szinte globálisan is mondhatom azt, hogy már egy jobban kiveszőben van. Vannak bizonyos területek, ahol még nagyon erősen megmarkolják ezeket a dolgokat, és kitartanak mindemellett. Nekik azért nehezebb lehet egy ilyen szentmisén részt venni. Nekem ilyen szempontból nem volt nehézség, és talán leginkább ezért, hogy nálunk már nem erős. A szakdolgozatomat lelkiség történetből írtam, és azon belül is egy ilyen különleges témával foglalkoztam, roma lelkiség az egyházban. És hogy nyilván számomra is egy ilyen felfrissítés volt, hogy azért mégis milyen ez a cigány kultúra, és én látom ebbe a lehetőséget, hogy igenis van helye a cigány embernek a szentmisén, és vannak olyan dolgok, amiket igenis ki lehet használni, és lehet alkalmazni a szentmisén. Nem csak karizmatikus énekekkel, hanem gitáros, dobos, akár kannás változatban is énekeket bevinni a szentmisére, vagy egyfajta személyes megszólítás terén, hogy személyesen meghívom a szentmisére, és hogy ne legyen benne elhatárolódás, vagy egy ilyen kép, hogy ő nem mehet be a templomba, mert ő cigány ember, de hogy is nem, mindenki mehet a templomba, és ugyanúgy a cigány ember is mehet a templomba. És talán ilyen szempontból én egy ilyen küldetésként is élem meg ezt, hogy nekünk is helyünk van a mennyek országában, meg ugyanúgy a szentmisén is, és ez egy fontos szempont.
Mesélj már nekem a szakdolgozatodról.
Nyilván történelmi keretek közt indultam ki. Bevezetőben ugye személyes tapasztalat volt, racionálisan megfogva, de mégis egy ilyen személyességet is elárulva ebben, hogy én ezzel szívesen foglalkozom. Ezután volt a történelmi áttekintés, hogy honnan származik a cigány nép, történelem alakulása, miken ment keresztül a cigányság, milyen negatívum, milyen pozitívum, mert mindkettőből volt elég sok, és talán inkább a negatívumból, és azért is tartottam fontosnak, hogy legyen egy történelmi áttekintés, mert ez is benne van abba a mentalitásba, amellyel mi dolgozunk, meg ahogy mi látjuk a világot, mert sok atrocitásból, sok cigányüldözés, elég csak kiemelni a cigány holokausztot, ahol rengeteg embert, férfiakat, nőket, gyerekeket, öregeket mészároltak le, és ez a fajta tapasztalat, ami generációról generációra átadódott, az a mai emberben is benne van, a mai cigány emberben is benne van. Már csak abból kifolyólag, hogy hogy mi külön én is cigány soron nőttem föl. Mindannak ellenére, hogy a falunak a népessége az ugyanúgy átjárt a cigány sorra. Nem volt olyan félelem, mint a mai napig nincsen ez a félelem, hogy már pedig én nem akarok bemenni a cigány sorra, mert akkor mi lesz velem? Jaj! hanem úgy mindenki ismer mindenkit, nyilván egy kis faluról beszélünk, mindenki ismer mindenkit, és úgy megvan ez a barátság, de lehet, hogy máshol nem. Egy nagyobb településen nem, ahol cigány sorok van, a cigány szegregátumok. És lehet, hogy ott már teljes mértékben az a kép van, hogy én el vagyok szeparálva a magyar társadalomtól. Nyilván ez az érzés is benne van, és ennek vannak történelmi vonatkozásai. Ezért is tartottam fontosnak, hogy erről legyen szó, mint alap. Aztán folytatódik ez a cigány kultúrának a megismertetésével, hogy mégis mi ez a cigány kultúra, akár a babonasság, akár a sajátos vallásos világ, ami úgy körülveszi a cigány embereket, nyilván akik úgy tradicionálisan fordulnak e felé, még akik úgy ezt tartják. És aztán utána ebből kiindulva, hogy mit lehetne átültetni a katolikus egyházba. Van egy dokumentum, egy római dokumentum, ami külön a cigányokkal foglalkozik, ha jól emlékszem, egy 2006-os dokumentum, és ott az előszavában kifejezetten úgy meg is fogalmazza, hogy mindaz, ami tartható, azt nyilván tartsuk, mert ez a cigánsághoz tartozik, de amit úgy nem érdemes tartani, meg nem szabad, akkor azt átformálva, akár egy kicsikét metszegetve, mint egy virágos kert. Hogy ugyanúgy megmarad a virág, de hogy szépen mutatkozik meg úgy talán nő is jobban, nem veszi az energiát, akár a gaz, úgy a tápanyagot, hanem úgy tényleg szépen növekedik. És úgy ezt próbáltam én is kifejteni a szakdolgozatban, és akár olyan lehetőségeket mutatva, hogy igenis be lehet építeni a cigány társadalmat, a cigány embereket ugyanúgy a szentmisébe, és nem csak a szentmisébe, hanem a plébániai közösségbe. Hogy tevéken részt tudjunk mi is vállalni, mert mi is ott szeretnénk lenni a plébáni közösség életébe, csak hogyan? Ez nyilván el kell gondolkodni, meg nyilván kell terveket szőni, de igenis lehetséges. És ugye ezt próbáltam tényleg, hogy kvázi magamnak is egyfajta jövő, hogy én nekem vajon hogyan kell hozzáállni ehhez, nyilván nekem is más most így a szempont, de talán egyfajta kis útmutatás lehet abban.
Nyilván, hogyha pasztorációs területekről beszélünk, akkor külön beszélünk mindig cigány pasztorációról is, ifjúság, meg felnőtt, meg sok-sok mindent lehet, idősek, betegek, gondozása, sok mindent lehet ide sorolni. Számodra most mit jelent a cigánypasztoráció? Az, hogy picit megmutatni a cigány nemzetiségnek azt, hogy ahogy mondtad is, hogy a babonasságból, a hagyományokból, a kultúrából, hogy mi az, ami megtartható, nyilván minden megtartható, de hogy ami az egyházzal is kompatibilis, vagy a többségi társadalommal megismertetni azt, hogy ezek vagyunk mi, a cigány nemzetiség, és akkor ezt a színes kultúrát, hagyományt, ezt tudjuk hozni és színesíteni az egyházat. Mi a küldetésed ebben, te hogy látod?
Én talán abban látom a küldetésemet, így kimondva, kimondatlanul, hogy talán egy híd legyek. Egy ilyen híd szerepet tudjak betölteni, nyilván alázattal és teljes mértékben odaadva a Jóistennek mindent, az egész életemet és mindazt, ami én vagyok. De talán pont erre van szüksége valakinek a cigánsorról is, hogy én is elképzelem, meg visszagondolok saját magamra, gyerekkoromra, azért nekem is nehéz volt megtenni az első lépést a hivatás felé, vagy egyáltalán az Isten felé. Azért mondom, mert nyilván a családom az abszolút evallásos. De amikor a kisgyereket, meg úgy a kisfiút, hogy foglalkoztatja a baráti kör, és látja azt, hogy olykor, hogy más az értékrend, mint amit én saját magamban megfogalmazok, meg amit érzek, akkor azért úgy gondolkodóba estem akkor én is. Hogy most inkább a barátaimat követem, inkább azt az értékrendet követem, vagy kitartok mind a mellett, amit én gondoltam, és hiszem is valam, hogy a Jóisten gondolt és tervezett számomra. És ezzel megvolt a feszültség az életemben, hogy látva azt, ahogy bizonyos emberek máshogy állnak az élethez, más értékrendet követnek, és hogy nyilván nem akarom konkretizálni, de mindenki el tudja képzelni, hogy miről beszélek, mégis emellett kitartani, hogy igen, van Isten, és igen, szeret engem, és arra hív, hogy én ne ezt az utat járjam. Engem jobban szeret annál, mint hogy elzűjjem az életemet. és a hivatásnak az útján talán ez is egy ilyen fontos kérdés volt számomra. Én most mit akarok követni? És lehet, hogy most valakinek, ahova én kileszek küldve, pontosan az kell, hogy én ott legyek, és megkérdezzem, hogy na, te most mit szeretnél csinálni? És lehet, hogy a Jóisten szavát tudom közvetíteni, mint ahogy annó nekem.
Kedves hallgatóink, Kubik Zsolt atyával, a mezőkövesdi Szent László plibánia káplányával Papp Ildikó beszélgetett.
Thank you.